Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Sebesfi Ádám vagyok, és ez itt a Rólunk Szól. Köszöntöm Vásárhelyi Juditot, a Gólya Hír Alapítvány kuratóriumának elnökét. Szia, anya!
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szia, Ádám!
Először beszéljünk arról, hogy a Gólya Mama Gólya Fészke adománygyűjtő program igen nagy sikerrel zárult. Mennyi pénzt sikerült összegyűjteni?
8.248.000 forintot sikerült összegyűjtenünk, szeptember 29-ével zárult.
Ez a pénz mire elég, illetve mire nem? Hogyan tudjátok ezt beosztani, és mik a tervek?
Álmainkban sem mertünk remélni ekkora összeget, és ez arra sarkal minket, hogy ne álljunk meg a gyűjtésbe, hogy próbáljuk megcélozni, hogyha tovább tudjunk. Hát még egyszer ennyi összeget kellene gyűjtenünk, és akkor egy saját tulajdonú szuterén helyiséget sikerülne esetleg megvásárolnunk.
19 követ rengeteget dolgozott azért, hogy ez az összeg összegyűjjön, kitárta saját magánéletét a nagyvilág felé. Te ezeket a követeket csak követted, hiszen te magad nem voltál követ. Mit tudsz mondani így az ő munkájukról?
Fantasztikusan nagyra értékelem az ő munkájukat. Amikor fölkértük a követeket erre a feladatra, akkor nagyon átgondolták ők is. Volt, aki úgy gondolta, hogy ő nem ismeri elvállalni, tehát hogy úgy érezte, hogy nem fogja tudni az elvárást teljesíteni, de a végére olyan fantasztikus élményben volt része, tehát mindegyik szinte egy ilyen érzelmi utazáson vett részt, hogy a szűkebb környezete és a távolabb környezete hogy reagált az ő kérésére. Most innen szeretném nekik is újra megköszönni a fantasztikus teljesítésüket és a munkájukat.
Így van, minden elismerés az övék. Hogyan tovább?
A tervünk az, ezt közösen hoztuk meg a felügyelő bizottsággal, hogy nem állunk meg, hanem megpróbáljuk tovább adományokat gyűjteni, hogy esetleg elérhetnénk egy olyan összeget, amivel már egy önálló tulajdonú klubhelységet, üzlethelységet, szuterénhelységet sikerülne megvásárolnunk. A gyerekeknek kézműves foglalkozást, bábcsoportot is szeretnénk elindítani.
Ennek a bábcsoportnak van terápiás jellege?
Igen. Tehát a saját történetük feldolgozásához szeretnénk a bábokat segítségül hívni. Ezeket a bábokat is közösen készítenénk el. Tehát a közösség megtartó erejébe hiszünk, és az, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát azt az érzést mindenkibe, hogy nem vagyok én egyedül. Tehát az örökbefogadottság az nem egy olyan címke, hanem azt lehet pozitívként is megélni.
Én kimerem jelenteni, hogy nálunk a családban ez a pozitív megítélés valóban révbe ért, és ebből a szempontból ez egy siker. Hogyan lehet ezt a felfogást továbbadni? Honnan jön ez a felfogás? Segítheti valóban ez a fajta csoport terápia, ha nevezhetem így azt, hogy a gyermekek a saját történetükkel úgy szembesüljenek, ahogy az egészséges?
Hát én hiszem és vallom a saját életem a példa rá, hogy a szülő tükörképe a gyerek. Tehát, hogyha a szülő pozitívan áll az örökbefogadáshoz, és ő ezt teljesen természetesnek éli meg, és fölfogja, hogy más által került ide a gyermeke, és a teljes elfogadásba tud és mer hinni, akkor nincsen probléma.
ha teljes elfogadásba tud és mer hinni, akkor nincsen probléma, ezzel fejeztük be. Te mikor tudtál és mertél hinni a teljes elfogadásba?
Megadatott az a fantasztikus dolog, hogy ott lehettem a születésednél, és én vághattam el a köldökzsinót.
Ez teljesen természetes, valaki így születik, hogy most ezt elfogadom, hogy örökbe kell fogadnom egy gyereket, és kész, és pont, nálad ez hogy alakult ki?
Hát erre mindenki beérik, és az évek hosszú folyamata által érünk be. Tehát ez olyan, mintha a szívünk, mintha egy kehely kinyílna, és bárki gyermekét el tudom fogadni. Ez egy fantasztikus állapot. És várjuk a telefonhívást, hogy mikor indulhatunk, és tényleg mindenki olyan elszántan tud ebbe merni és hinni, hogy tudja, hogy az a kisbaba az pont az övéké lesz. Pont nekik születik.
Azt hiszem, én már egy párszor elmondtam a saját történetemet, most mondd el te az enyémet. A te oldaladról, hogy zajlott az a bizonyos telefoncsörgéssel induló nap?
Életem legszebb napja volt, amikor megszülettél. Én vihettem be az életet adót a vizsgálatra, és ott mondta az orvos, hogy úgy néz ki, hogy ebből már baba lesz. Ez volt délelőtt 11 órakor, és délután 4 órakor már meg is születtél. Nehéz helyzetbe került, hölgyről van szó, akinek már volt gyermeke, és albérletbe élt, nem volt munkája, és a biológiai apa eltűnt, úgy döntött, hogy ő köszöni szépen, ő ebben nem szeretne részt venni.
Miért fogadtatok engem örökbe?
Hát egy hosszú folyamat előzte meg, hogy eljutott, ameddig eljut az ember az örökbefogadásig, hogy úgy dönt, hogy mi bárki gyermekét merjük és tudjuk vállalni. És amikor eljut az ember erre a pontra, akkor onnan indul az igazi visszaszámlálás. A mi esetünkben 20 évvel ezelőtt ez még csak egy év volt, de az az egy év, azt mondhatnám, hogy életem legszebb éve volt, amíg vártalak. Minden nap reggel elgondoltam, hogy nem tudom, hogy még csak most fogsz-e készülni, vagy már elindultál az úton, de tudjad, hogy én nagyon várok rád. És ezzel az elszántsággal álltam neki az örökbefogadásnak, és vártuk az alkalmat, hogy mikor fog megcsörrenni a telefon. Nekünk rád kellett várni. Én így élem meg.
Akkor ez egy sorsszerű dolog? Ezt fentről irányítják?
Én hiszem és vallom, hogy fentről, és mindenkinek meg fog születni a babája, csak türelemmel kell rá várni.
Meddig vártatok?
Hát rád én 19 éves korom óta vártam. Már akkor a babámnak vettem ruhát. Ha 12 éves koromban megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, akkor azt mondtam, hogy édesanyja. Úgyhogy elég sok évet vártam rád, de azon kívül effektív 12 évig vártunk.
Téged mennyire viselt az meg, hogy annak a gyermeknek az élete valószínűleg rosszabb lett volna, ilyen esetben az én életem rosszabb lett volna, hogyha abban a családban nevelkedem, ahová eredetileg születtem volna. Ez egy örökbefogadó szülőt téged mennyire visel meg?
Én másképpen közelíteném meg. Számomra nagyon nagy nehézséget jelentett, hogy egy embertársam nem lehet édesanyja. Tehát az lelkiismeret furdalásom volt, hogy ő nem lehet édesanyja.
Ezt az anyaságát, ezt te vetted el? Te ezt akkor így gondoltad?
Nem. Én teljesen tisztában voltam, hogy én nem vettem el, csak mélységesen megrázónak tartottam, hogy egy ilyen helyzetbe került, de fölfogtam, és láttam, hogy ez egy utolsó gondoskodás a részéről. Tehát ő tényleg nem tudott volna megédesülni. Tehát olyan sok gond volt a vállán, hogy ő ezt már nem tudta vállalni.
Ezek az információk róla nyilvánvalóan tőle vannak. Ez ez a beszélgetés, ez hogy néz ki? Hogy nézett ki köztetek? Mert ha jól tudom, akkor nem egyszer volt, hogy te vitted a kórházba őt, mert nem volt lehetősége még tömegközlekedni sem.
Igen.
Tényleg úgy kell elképzelni, hogy ül két nő, egy várandós és te, és arról beszélgettek, hogy neki mik a problémái, illetve hogy az én születésem után vajon majd, vagy mi lesz?
Nagyon szépen zajlottak ezek a találkozások, tehát fantasztikus élménynek élem meg, így visszagondolva is, és szinte nem múlik el nap, hogy ne gondolnék rá, hogy az életem legnagyobb ajándékát őtől lekaptam. Az volt először nehéz az első találkozás, amikor látsz egy pocakos hölgyet, és akkor az ő pocakjába lesz az én gyerekem. Ez egy nagyon furcsa érzés először. Hogy olyan érzésed van, hogy megy a gazdag ember, és a szegény ember pedig a szorult helyzetébe kerül ilyen helyzetbe, és én ezt kihasználom. De ezt nem így kell fölfogni, hanem nem az ő életét oldották meg, és nem az enyémet, hanem rólad volt szó. És ez volt benne a fantasztikus, tehát nem tett téged árucikké, hanem gondoskodott rólad. A legnagyobbat adta, meghagyta az életedet. Amikor megszülettél, és én vághattam el a köldökzsinót, akkor megfogalmazódott bennem, hogy ő a legnagyobbat adta az életet neked, és hogy nekem mindig is azt kell hirdetnem, hogy ők nem rossz emberek. Tehát a társadalom nem fogadja őket el, azt mondják, hogy milyen ember az olyan, aki a gyerekét eldobja. Ők nem dobják el, hanem gondoskodnak a gyerekről. És az, hogy szerető családba teszik a születése percétől, ez a fantasztikus.
Tőlem nagyon sokszor megkérdezték már, hogy nem akarom őt felkeresni, megkeresni, erre mindig elmondom, hogy nem. Te erre mit mondasz? Mert téged szerintem még erről nem kérdeztek. És lehet, hogy én se kérdeztem még tőled ezt. Te nem akarod őt felkeresni?
Hát lévén, hogy már 20 év eltelt, tehát úgy érzem, hogy egy felnőtt férfi vagy most már. Nem érzem azt, hogy akarnék vele találkozni, de maga az elválásunk is olyan volt, hogy bármikor találkozhatnánk. Tehát, ha találkozunk, akkor állok elébe, de nem kutakodok utána, nem keresem, de úgy érzem, hogy lenne, tudnánk miről beszélni, és még annyit el tudnék mondani, hogy én neki írtam egy naplót, és abba leírtam, hogy mikor, miket csináltál, mikor tudtad befűzni a cipődet, meg ezek, ilyen apróságokból írtam egy ilyen kisebb lélegzetű naplót, hogy ha az élet mégis úgy hozza, akkor át tudjam neki adni.
Maradjunk a keresgélésnél. Amikor engem megkérdeznek arról, hogy meg akarom-e keresni az igazi anyámat, akkor először elmagyarázom, hogy nem ő az igazi anyám, mert te vagy az igazi anyukám, stb. Aztán megkérdezik azt, hogy ha én meg akarnám találni, meg akarnám keresni, ez még a nagykorúságom előtti időszakra vonatkozik, akkor ugye az édesanyám vagy az édesapám segít-e. Te segítesz nekem megkeresni? Hogyan állhat egészségesen? Hogyan állhat? Ugye itt most mindig arról van szó, hogy véleményed szerint egészségesen, vagy normálisan hozzá egy szülő ahhoz, hogyha a gyermek azzal fordul hozzá, hogy meg akarja találni az ő életet adóját. De ha én odafordultam volna hozzád 14 évesen, hogy anya, én meg akarom találni őt, akkor erre mit mondtál volna?
Én annyit tudok hozzáfűzni, hogy amikor kicsi voltál, akkor is mindig azt mondtam neked, hogy Ádámka, én még nem voltam örökbefogadott, és nekem akkor tud segíteni, hogy amikor van valami érzésed, akkor nyugodtan mondd el nekem, és akkor ott vagyok melletted, és segítek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a vezér, ez volt az én vezérelvem, hogy én állok elébe, ahogy az érzéseid diktálnák. Idáig nem volt ilyen érzésed, de bármikor, ha így érzed, én mindenbe segítek neked.
Nagyon sokszor térnek ki arra szakemberek, édesanyák, édesapák, hogy senkinek se tulajdona a gyermeke. Mégis én mindig úgy apostrofálom, hogy te az én édesanyám vagy, és pont. Te vagy anya. Én a te kisfiad vagyok, és ennyi, és vége. Hogy vannak ezek a tulajdonviszonyok? Te engem kölcsön kaptál? Hogyan látod ezt? Mert ezt is sokan kérdezik tőlem, és most én továbbadom ezt a stafét, hát most én kérdezek tőled. Engem ti csak neveltek? Én a ti tulajdonatok vagyok. Én már egy ízig-vérig sebes fi, illetve vásárhelyi vagyok, és ez kétség sem fér, vagy én még mindig egy olyan gyerek vagyok, aki egy nagyon nagy ajándék ebbe a családba, de azért tudjuk azt, hogy az Ádám hogyan érkezett.
Életünk legszebb ajándéka vagy, és szerintem ez mindent elmond. Soha nem gondolkodtam azon, hogy most te hogy érkeztél hozzánk, és hogy nem én szültelek. Tehát ez egy annyira mellékes momentum a mi életünkbe. Tehát én a sebesfi Ádámot szeretem, és ettől jobban nem lehetne az én kisfiam. Úgy állok hozzá, ahogy az én szüleim is, hogy amikor te megszülettél, ők azonnal a buszra szálltak, és már benn voltak a kórházba, hogy téged láthassanak. Pedig az még nem biztos, hogy az ő unokájuk lehetsz, de ők mégis azonnal mentek.
Ha nekem lesz egy gyermekem, vagy több, ha jó Isten megadja, nekem el kell mondanom neki, hogy engem örökbe fogadtak. Mert akkor már színre lép az örökbefogadó nagymama, ugye? Aki akkor az én gyermekemnek nem ugyanolyan nagymamája? Ilyen kérdést bevallom, még én se kaptam. Ezt most kreáltam, de lehet, hogy találkozni fogok majd ilyen megnyilvánulással. Ennek a beszélgetésnek az örökbefogadásról létezik a folytatása ilyen téren? Hogy most a nagymama az most hogy nagymama, és hogy nem?
Szerintem nincsen ilyen, már neked a nagyszüleidnél nincs ilyen, tehát ez olyan, hogy már az első generációnál a nagyszülők nem örökbefogadó nagyszülők, hanem ők nagyszülők, nagymama, nagypapa. A mi esetünkben te ugye a 9. unoka vagy, tehát már volt 8 idézőjelben vérszerinti unokájuk, de annyira nem számított, hogy a mai napig is. Te tudod a legjobban, hogy a nagyszüleid mennyire szeretnek téged. Sajnos a nagypapa már csak fentről tud rád vigyázni.
Ő már csak fentről. Én nagyapónak hívtam őt, és hívom is. Hívom segítségül az érettségén, és hívom segítségül akkor, amikor valamilyen próbatétel előtt állok az életben. Hol vannak a gyökereim? Erre válaszolnék saját magam. Egy másfél évet ápoltam az én nagypapámat, az én szeretett drága nagypapámat az ágyban, ahol ő már infúzió és katéterek közepette harcolt azért, hogy még velünk legyen, és a vége felé harcolt azért, hogy a mennyekben legyen, és én mindvégig mellette voltam. Hát hol vannak a gyökereim? Ez egy nyitott kérdés. Köszönöm a figyelmüket. Jó éjszakát.
Jó éjszakát.
Rólunk szól. Sebesfi Ádám életvédelmi műsorát hallották.
Juhászné, Bérce Sanikó, Fohász, Szent István királyhoz. Megszólítlak alázattal, s könyörögve kérlek. Tekints le az országunkra, és a magyar népre. Amióta nem vagy velünk, lassan 1000 éve. számtalan nagy vihar dúlt a Kárpát-medencében. Vad villámok csaptak bele termő életfánkba, erős ágakat szakítva, staposva a sárba. A törzsét meg jól irányzott, egyetlen csapással széthasítva több darabba, meg a pusztulásba. Túlélte, mert a gyökere erős, szívós fajta. Hajszálgyökér, ha megmarad, élet fakad rajta. De termések millióit a szél szerte fújta, gyökértelen kapaszkodnak az új világukba. Fánk törzse, mi éppen maradt, próbál tovább élni. Alig forradt mély sebeit rendre feltépik, gyökereit férgek rágják, levelét meg tetvek. Friss hajtása alig serken, így élni kegyetlen. Szükség lenne törhetetlen, erős, tiszta kézre, Isten hitre, biztatásra, tisztálásunk végre. Kapaszkodnánk szent jobbodba, segíts nekünk élni, boldogasszon jó anyánkat, támaszunknak kérni. Bocsássa meg vétkeinket, s legyen velünk atyánk. Maradjon meg, s virágozzék, drága magyar hazánk.